elérkeztünk a műsor második feléhez, még mindig Pinkes Zsolt a vendégem, az ELTE természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársa, akivel közös nagy érdeklődésünkről, a mezőgazdaságról beszélgettünk, és tényleg rengeteg területet érintünk, és itt a zene alatt is nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, hogy megpróbálunk majd visszakanyarodni oda. Egyrészt azt hiszem ott hagytuk abba, hogyha jól emlékszem, hogy ugye a talajvízről beszéltünk, hogy ugye a talaj, hogyha ráengedjük ezekre a rossz minőségi mezőgazdasági területekre a vizet, akkor ugye a talajvíz szintünket tudjuk ezzel növelni, tehát ez is egy érték, hiszen ez a talajvíz, ez nagyon-nagyon hiányzik a talajból. Ugye erre is vannak méréseitek, hogy mennyire durván csökkent a talajvíz szintünk az utóbbi néhány évtizedben. Erről igen. Tudsz mondani pár szót?
Igen. A talajvíz szintek az ország minden régiója, 1961-től vizsgáltuk a talajvíz szint változást országos léptékben 2010-ig. Az ország minden régiójában csökkent. A 80-as években volt egy zuhanása, a 80-as évek végétől indult, inkább így fogalmazok, a 90-es évek közepéig tartott egy zuhanása a talajvizeknek.
Ezt lehet tudni, hogy ezt mi okozta?
Igen, a 90-es évek elején egy folyamatos éveken áttartó asszályos időszak volt, ha egészen hasonló ahhoz, mint ami most 21 óta zajlik Magyarországon. És nem tudom én, átlagosan közel egy méterre vitte le a talajvízszinteket minden régiójában az országnak. Utána ott ezen az alacsonyabb szinten nagyjából stabilizálódott, de sokkal nagyobb amplitúdokkal, mint korábban. Tehát a szélsőséges események azok sokkal látványosabbak. És viszont a 10-es évek óta nincsen országos elemzésünk erre, amit így publikálnánk, de látjuk az adatokból, hogy körülbelül a 10-es évek, tehát 2010-es éveknek a második felétől, de különösen itt a 20-as évfordulótól megint egy nagyon durva csökkenést látunk. Tehát most megint látunk egy olyan brutális leszakadás, ami feltétlenül további mélységébe viszi le a talajvizeket. Úgyhogy hát ezt a folyamatot, ha nem állítjuk meg, akkor annak hát katasztrófa lesznek a következményei.
Igen, és a jelenlegi ugye elgondolás még mindig arra épít, vagy legalábbis tudtommal, hogy akkor hát jó, hát öntözünk, akkor majd öntözünk, na de ezekből a talajvizekből öntözünk, tehát ez csak tovább csökkenti, tehát ez nem oldja meg a problémát, hogyha öntözünk, hanem még akár ront is rajta.
Volt egy-két olyan mozgalom, ami kormányzati programok is, amik támogatták a talajvíz, rétegvíz kitermelést öntözővíz céljából. Szerencsére tudomásom szerint már lefékezték, belátták azt, hogy ez életveszélyes. Tehát látjuk azt, hogy voltak olyan régiók, Amerikai Egyesült Államokban is, az Ogallala-akvifer, egy klasszikus példája ennek, hogy hogyan rombolták le a saját mezőgazdaságukat azzal az öntözési kapacitással, amit kiépítettek. A szíriai konfliktusnak a beindulásában szignifikáns mértékben járult hozzá az, hogy egy olyan öntözőkúthálózatra épülő agráriumuk volt, ami egy nagyon súlyos, aszályos periódusban mind a felülről, mind az alulról jövő vízhiány következő összeomlott, és akkor ott milyen társadalmi következmények voltak, de hasonlót láttunk. Az Észak-Kínai Alföldön, amit neked a szünetben említettem, tehát hogy ez egy nagyon veszélyes játék, nem, a talajvíz potlására kell, táji szintű potlására kell fókuszálni, aminek a legadekvátabb módja és a leggazdaságosabb módja az mélyen fekvő területeken vizet tárolni, a vizet oda kivezet, árvízhullámokat oda megcsapolgatni, a belvizet onnan nem levezetni, hanem a környező területekről oda vezetni, és onnan hagyni, beszivárogni és pótlódni a talajvizet.
Aminek egyébként egy csomó még ezen kívüli ökológiai haszna is van, tehát ezek a vizes élőhelyekké válnak ezek a területek, és nagyon-nagyon komoly diverzitást hoznak.
Nagyon erőset, ez nincsen benne a köztudatunkban, az Alföldön az erdősültség az rendkívül alacsony, és ez csak a északi peremeken, a hegylábi peremeken van erdősült terület. Az Alföldnek a jelentős része, ez lényegében egy fátlan, alig vannak ilyen kis fa csoportok. Erdősítése nem például az erdészet nem tekint ezekre a területekre erdősítés szempontjából potenciális területként, mert nem hullik elég csapadék ahhoz, hogy az erdő úgy hívják az a szaksz, hogy záruljon. Mm-hmm. Tehát, hogy nem tud kialakulni az erdő. Igen ám, de ezeken a területeken, amiről beszélünk, pontosan a vízvisszatartással, a mélyebb területeken meg vízvisszatartással tud pótlódni az a csapadék hiány, és tud bejutni a talajba például az a talajvíz, amiből az eső nélküli nyarakon ezek az erdők képesek táplálkozni. Van egy monitor, picike kis monitorkút hálózatunk az Ohati erdőben. Azt láttuk, hogy a 2022-ben ért el először különben, mindez idáig. Azt a lélektani pontot, vagy azt a inflexiós, azt a fordulópontot, amikor már a gyökérzóna egyáltalán nem éri el a talajvizet. Na most, amikor a növényzet ebbe a helyzetbe kerül, a erdei növényzet ebbe a helyzetbe kerül, és ez kitartó, vagy visszatér mondjuk egyik évről a másikra, meghal.
Igen.
Tehát ezt látjuk, hogy meghal. És Magyarországon 21 óta egy, én ezt vállalom továbbra is, hogy úgy néz ki, hogy egy ilyen mega aszály jelenség van kibontakozóban. Még nem mondhatjuk, hogy 100%-osan, hogy ez így van. De ha ez az évünk is aszályos lesz, és a következő években is ez egy-két évig tart még ez a dolog, akkor ezt nyugodtan elmondhatjuk. Azt kell látnunk ezekről a mega aszályokról, hogy képesek az egész vegetációt átalakítani. Pontosan ezért, amit elmondtam neked. Tehát olyan mélyre viszik le a talajvizeket, olyan tartós vízhiányokat okoznak, olyan hősokokat okoznak, amiben az eredetileg ott lévő vegetáció tokától bokáig elpusztul. De most ezt meg kell akadályozni.
Volt már egyébként erre példa, ilyen jellegű meg a szájra Magyarországon, vagy a környéken?
Hát egy ilyen hosszantartó eszenyes periódus volt ez a 92. Tehát látjuk, hogy a talajvíz rezsímre ez nagyon jelentős hatás gyakorolt. De ezek a megaszályos jelenségek azért én nem emlékszem a Kárpát-medence környezet történetében, hogy az utóbbi pár ezer évben ez előfordult volna. Sivatagosabb helyekre emlékszem. Tehát Kalifornia, Új-Mexikó jelentős része ilyenkor válnak lényegében sivatagossá, vagy félsivatagossá. Amikor például a 13. századra van ott egy ilyen jelenség, vagy 13. század végére van egy ilyen jelenség. Akkor ott virágzó agrártársadalmak, tehát olyan indián kultúrák, igen, amelyek döntően kukoricát, de amúgy különben számos terményük volt, totálisan eltűntek, és aztán lényegében ott sosem állt fel egy olyan, hogy mondjam, vegetációs rend, rezsim, amiből utána társadalmak megfelelő mennyiségű élelmiszert tudtak volna magukhoz kivenni, hogy szervezett társadalomként tudjanak ott élni.
Hát ha jól tudom, akkor a maja meg inka birodalom is ebbe bukott bele, hogy
mezőgazdasági ott is voltak ilyen fordulópontok. Valóban kultúráknak, civilizációknak.
Nyilván nem tett jót a spanyolok meg az európaiak megérkezik, de addigra már tudtommal, már igazából már a hanyatlás vége fele jártak ezek a
birodalmak. Civilizációs összeomlások azok kapcsolhatók különben klímakívásokhoz, de azért a jelenlegi korszakunkban szerencsére ezzel nem kell számolnunk, de azzal feltétlenül, hogy a klímakihívás következtében jelentős területeken kell megváltoztatni a földhasználatot, amivel szemben különben jól lehet látni, hogy a jelenlegi, hát hogy mondjam, az agráriumot meghatározó beszélőfejek azért meglehetősen befeszülnek és ellene tartanak. Ez egy komoly kihívás. Tehát, hogy a paradigmaváltásnak a szükségszerűségét nem igazán látják be, vagy látták
nem
be.
Nem látják be, vagy nem merik meglépni azért ezeket a húzós lépéseket?
Hát, hogy mondjam, háttérbeszélgetéseken megfogalmaztak olyan véleményeket, hogy valójában be is látták, de mivel egy mundérnek a becsületét védik, ezért vannak olyan, hát, hogy mondjam, beidegződések is egyrészt, másrészt pedig valljuk be, tehát hogy ez azt jelenti, hogy kisebb terület fölött fognak diszponálni, ez kisebb befolyást. Ugye? Tehát, hogy egy szakaparátusnak egy jelentőségvesztését okozza. Hozzáteszem, a vízügy paradigma váltásában döntő fontosságú volt az, hogy belátták, hogy azzal a kihívással, amivel most szembe kell nézniük, a szektor jelentősége növekedni fog. Hát a feladatkörük, a feladatok bonyolultsága, összetettsége az jelentősen növekszik. Ez ugye forrásokat igényel, humán erőforrást igényel, anyagi erőforrást. Látható. Igen. Hozzáteszem, ez a területhasználatváltás az erdészetnek szintén egy szektorként tekintve az erdészeti ágazatra egy jelentőségét növelő változás, és ugyanígy tekinthetünk a vendéglátó idegenforgalomra is, mert ha vegyünk csak egy példát itt a tiszai Alföldön, például a Tiszató esetében, ugye? Az volt az első olyan félre sikeredett szocialista nagy beruházás, amit áramtermelésre, öntöző víz előállítás, és sorolhatnám még ezeket a magasztos célokat szántak. Lényegében egyik sem vált be, viszont az idegenforgalmi funkció nagyon is, ami egy mellékes, igen, melléküzemága lett volna ennek a beruházásnak, és hát nem olyan régen avatta, hogyha jól emlékszem, kiemelt idegenforgalmi régióvá a kormányzat a Tiszató térségét, mert valóban olyan mértékben pörög. Tehát, hogy ott az ott élők számára különösen jól látható az a különbség, hogy mit jelent az, hogy ha például a Tiszató helyén szántanánk, vetnénk, és igen, ehhez képest pedig most turisztikai bevételeink vannak a tó, hát hogy mondjam, forgalmából.
Igen, igen. Ehhez kellene nyilván egy olyan szintű, és én ezt hiányolom nagyon, egy olyan szintű hosszú távú vízió, hogy akkor hová is szeretnénk mégis, hogy képzeljük el Magyarországot, hogy fog kinézni mondjuk 20 év múlva, hol leszünk és mit csinálunk, ezt lehet, hogy aztán van, de ebben az ökológiának per pillanat szerintem nem sok helye van, de hát hogy kellene, hogy igen, nem, milyen lesz a mezőgazdaságunk, milyen lesz a környezeti adottságaink, milyenek lesznek, hogyan tudjuk ezt a jó értelemben véve kiaknázni, tehát hogy simán igen, lehetne egy magyarul, én nekem ez a menésem, hogy Magyarország lehetne egy ilyen ökomekka, mert hogy mennyiségben mi soha nem fogjuk tudni fölvenni a versenyt a nagyokkal. Mi lehetnénk egy olyan hely, ahol viszont nagyon jó minőségű dolgok történnek, és akkor érdemes ide jönni, mint ahogy mondtam, Olaszországba, lehet jókat enni, lehet jókat kirándulni, vannak szép vizes élőhelyek, tehát hogy ez lehetne, ez is a célunk, csak hát akkor ez valakinek el kéne határozni, hogy akkor ebben van, akkor haladjunk határozottan ebbe az irányba.
Hát nem tudom, tehát egyszerűen zavarban vagyok, hogy megint azt kell mondanom, hogy egy újabb szegre
ütöttél rá. Vaktyúk is talál szemet, tudod.
Tehát, hogy ez valóban egy sarkalatos kérdés. Éppen most, amikor a cikkünk nívódíjat kapott az Agrár Közgazdás Szakma krémjétől, akkor az átadó ünnepségen egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, ahol valóban a szakma kiválóságai hívták fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt 30 év egyik kulcs, hát hogyan problémái között említendő az, hogy fókusz nélküli volt a magyar mezőgazdaság. És nyugodtan elmondhatjuk, hogy megerősíthetjük általában is, és ezt felerősíthetjük azokkal a példákkal, hogy lám-lám ezzel szemben, például északi szomszédunk Lengyelország, milyen, hogy mondjam, célorientáltan járt el, milyen messzelátó módon tapogatta ki azokat a kulcsnövényeket, azokat a kulcstermékeket, amit például az ő agráriumuknak ökológiai adottságok, piaci kihívások szempontjából sorolhatnám még, társadalmi szervezettség szempontjából ideális megcélozni, és ezekben a növényekben, jól fizető növényekben globális játékosokkal.
Mik ezek a növények, egyet-kettőt tudsz mondani?
Hát ami áfonya piacra kerül Európában, ennek egy jelentős része, ugye egy prémium termékről van szó, tehát itt mondjuk egy kamion áfonyának az értéke annyi, mint egy magyar megye gabona termésének, tehát hogy hasonlítsuk ezt az árakat. Tehát, hogy áfonyában ők nagyon nagyot mentek. Almában szintén, alma egy tömeg növény, De itt azért vannak benne prémium kategóriák is, és itt európai nagyágyukat vernek ők le. Tehát most már az első számú trombitorlók akarnak lenni Franciaországgal szemben. Például Salátában globál 10-ben benne vannak. Ugye a rendszerváltás előtt látható kertészeti tevékenység a KGST országok közül egyedül Magyarországon volt. Tehát lengyelek azért jártak el át Magyarországra, hogy kajához jussanak. Ehhez képest tartunk itt.
Igen.
Egészen hasonló terület például a... Ugyanez a történet. Csiperkegomba. Nem, champignon. Bocsánat, champignon gomba. Gomba termesztés Magyarországon kiváló minőségben és hatékonysággal ment a rendszerváltás előtt. Tehát elképzelhetetlen volt, hogy ilyet találja például Lengyelország.
Aha.
Magyarországon megszűnt, ezzel szemben Lengyelország szintén globális játékos lett. Ezek jól fizető, jobban fizető termékek sokkal különben, mint a búza és a kukorica. És nagyon érdekes a feldolgozottság is, hogy az otthon megtermelt termékeknek sokkal nagyobb részét dolgozzák fel, és viszik el exportra, hát hogy mondjam, termékként. Ugye ez egy közmondás, hogy a Magyarországon eladott olasz tésztáknak egy jelentős része magyarországi lisztből készül. Tehát kivisszük azért Olaszországba, hogy ők tésztát csináljuk belőle, és mondjuk egy 15-20-szoros áron visszavásároljuk ugyanazt a lisztet.
Igen. Az ökológiai lábnyomáról nem is beszélve, hogy ez mondjuk mekkora utat igen. járt be az a liszt, amikor igen, itt is maradhatott volna. És arra jutottatok valamire a kutatásotokban, hogy mik lennének esetleg azok a növények, amikre érdemes lenne Magyarországnak váltani?
Ez egy nagyon összetett kérdés, hogy mivel kellene foglalkozni. Tehát azt be kell látnunk, hogy erre a mi csapatunk méreténél, az erőforrásainál fogva nem alkalmas. Tehát itt arról van szó, hogy kiterjedt, adott esetben globális piac felméréseket kell ehhez végezni, a trendekből kell tudni, a piacokat belülről kell ahhoz ismerni, hogy mi várható egy 5-10.
Tehát nem csak az ökológiai szempont nyilván, amit figyelembe kell venni, hanem piacgazdasági.
Ez csak egyetlen szempont, az ökológiai szempont. A piac ismerete az egy ugyanolyan nagyon értékes és egy megkerülhetetlen tudáskészletet feltételez. Itt is egy óriási hiátusunk van. Különben, amikor próbáltunk foglalkozni azzal, hogy megkeressük azokat a kulcspontokat, momentumokat, hogy milyen területeken kellene Magyarországon az agrárium hatékonysága szempontjából jelentősen előrelépni. Ugye az egyik az ökológiai adottságok, tehát hogy nem szabad azt megengedni, hogy olyan területeken szántsunk, vessünk, ami arra nem alkalmas. 20%-os lejtőket szántunk, szóval sorolhatnám még. A klímaváltozással való szembesülés, ugye itt ez egy összetett víz, talaj, stb. Probléma, erről már nagyjából így beszélgettünk. A harmadik kulcs problémaként tekintünk a tudás bázis leolvadására. Tehát miközben a rendszerváltás előtt agrártudásban Magyarország a KGST egyik fellegvárának számított, eközben mára ezek a tudások, ezek a tudáskészletek, a tudást hordozó személyek eltűntek. Ugye?
Úgy képzeljük... Hát vagy elavult maga az a tudás is közben, tehát hogy ez hát nyilván az akkori klimatikus viszonyokra és piacra stb. Voltak felépítve,
így.
És nagyon-nagyon sok minden változott, és szerintem egyébként lehet, hogy ez is a probléma, hogy amíg van egy új játékos a játszótéren, az azt mondja, hogy nagyon nézzük meg, hogy akkor hol tudok labdába rúgni, és az, aki már régóta ott van, az meg lehet a nagy arccal azt mondja, hogy na hát nekem nem mondja meg senki, igen. hogy vagy kell csinálni, ezt már ezt csinálom, nem tudom mióta.
Igen. Ennek nagyon számos tünete van, egyet szeretnék tényleg így beszélgetésben talán ez egy kis színt ad a beszélgetésünknek. Én az ELTE-n vezető kutatóként dolgozom, folyamatosan nemzetközi lapoknak a csúcsain publikáljuk a cikkeinket, tehát hogy nemzetközileg jegyzett csapatként beszélhetünk magunkról. Van nekem egy Bonifác kutyám, ő egy vizsla. És amikor
én
a
bony... fizslás vagyok.
Na, király. Most már két izsám van. Bendegúz a második, ja. Ő pici, fél éves. Ja. Amikor Bonifác kicsi volt, akkor a hajógyári szigeten volt neki egy idős mentora, mint kiderült, egy nagyon jól kiképzett és egy nagyon komoly fizikai adottságokkal bíró Weimári Vizsla volt, és nagyon atyáskodott a Bonifác felett, és akkor emiatt a gazdával összebarátkoztunk, és kiderült különben, hogy beteg állományát tölti a Vizsla, ő az osztrák hegyi vadászoknál dolgozik. Na most az osztrák hegyi vadász Vizslának a fizetése, ez egy picit még most is meghaladja az én fizetésemet.
Volt a Vizslának fizetése?
Hát ugye az ellátására apanásként egy keretet biztosított az osztrák állam, aki a tulajdonosa a Vizslának, annak a tartó tisztnek, akivel ő különben a határon együtt dolgozik, és amikor az egyik betegállományba megy, értelemszerűen mind a ketten mennek betegállományba. A Vizsla a mai napon is több pénzt keres, mint én vezető kutatóként az ELTE-n. Ezt csak azért említem meg, mert ez egy tök jó kis történet, de én mindig nézem ezt az indexet, hogy mikor keresek végre többet, mint egy kutya. De viszont ez még nem jött össze, pedig 57 éves vagyok, és termelem a cikkeket. Na most így tudásbázis, ugye egy tudás alapú társadalomról beszélek. Kettő doktorival a hátam mögött. Gondoljunk bele, hogy 10 évek mentek csak abba bele, hogy... Tehát amikor fiatal srácokat keresünk arra, hogy ezeket a kérdéseket tovább vigyék, lasszóval sem bírjuk őket befogni. A jóképességű gyerekek azok ott kezdik, hogy vagy üzleti szektor, de inkább Go West. Ugye? Tehát, hogy így nem lehet elképzelni sem az, hogy mi vinnék ki ebből a gödörből a magyar mezőgazdaságot.
Szóval... Folytathatjuk innen egy kicsi zene után?
Hajrá!